Ez a prédikáció meg lett tartva 1983. augusztus 24-én. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér, Russ testvér a bevezetéssel. Mielőtt felállnánk, hogy együtt imádkozzunk, szeretnék felolvasni Istennek egy ígéjét a János evangéliumából, a 12. fejezetből, ami Urunk szavait, a 35. verstől. Hadd olvassuk. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Még csak egy kis ideig van közöttetek a világosság. Járjatok a világosságban, amíg még megvan a világosságotok, hogy a sötétség meg ne lepjen benneteket, mert aki sötétségben jár, nem tudja, hová megy, vagy hol köt ki. Amíg még megvan a világosságotok, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiaivá váljatok. Ezeket mondta Jézus, majd eltávolodott és elrejtőzött előlük. Bár azonban annyi csodálatos jelt tett a szemük előtt, mégsem hittek ő benne. Éppen ezért, hogy beteljesedjék Ézsás próféta szava, amely így szól, Ézsás 53.1. Uram, ki adott hitet a mi üzenetünknek, az íge hirdetésünknek, és kinek nyilatkozott meg, vagy ki az Úr karja? E véket nem tudtak hinni, mert Ézsás egy másik helyen azt mondja, Ézsás 6.9-10-ig, ő megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne jussanak felismerésre. És ne térjenek meg, és én meg ne gyógyítsam őket. Így szólt Ézsajás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla beszélt. Mindazonáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, de a farizeusok miatt nem vallották meg nyíltan, nehogy ki legyenek közösítve. Mert jobban érdekelte őket az emberek előtt való megtiszteltetés, mint az Isten előtt való megtiszteltetés. Jézus azonban nagy fennhangon kiáltotta, aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, az azt látja, aki engem elküldött. Én világosságként jöttem a világba, hogy mindenki, aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem engedelmeskedik azoknak, vagy nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert én nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot, hanem hogy megmentsem a világot. És aki megvet vagy elutasít engem, és nem fogadja el a szavaimat, annak megvan a maga bírája, nevezetesen az általam hirdetett íge. Az lesz az ő bírája az utolsó napon. Mert én nem önmagamtól kifolyólag beszéltem, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő adott nekem megbízatást arra, hogy mit mondjak és mit szóljak. És én tudom, hogy az ő megbízatása örök életet jelent. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogy az Atya mondta nekem. Egészen eddig, ami Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusunknak ezen drága és becses szent szavai. Azt hiszem, ezekkel a szavakkal lettek az akkori emberek felszólítva arra, hogy higgyenek az Úrban. Higgyenek a világosságban, higgyenek az üdvösségben, amelyek kegyelemből meglettek ajándékozva. És ahogy itt olvastuk a 37. versben, bár azonban annyi csodálatos jelet tett a szemük előtt, mégsem hittek ő benne. Hát nem meglepő, saját szerű ez, kedves testvéreim és testvérnők. Ők maguk a legnagyobb csodákat látták, a legcsodálosabb tetteket, amiket ember valaha is tett. Előttük történtek meg. és szemtanúi lehettek azoknak, és mégis az van megírva róluk, hogy nem hittek. De azt is elolvastuk, hogy miért nem hittek. Szeretett testvéreim és testvérnők, nem tudom, de amikor a hitről van szó, és azokról a szavakról, amelyek azokban a napokban elhangzottak, és az Úr azt mondja, és ha valaki hallja az én szavaimat, és nem engedelmeskedik annak, azt hiszem, hogy ezekben a napokban hallottuk az ő szavait. Hallottuk őt beszélni, és úgy gondolom, hogy azok közé kellene tartoznunk, akik engedelmeskednek az ő szavainak, akik hisznek az ő szavainak, elfogadják, megszívlelik, és teljes mértékben az ő szavai szerint élnek. Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy ne tartozzunk azok közé, akiken elítélően kellene beteljesedjen az íge, mint amazokon, bár sokat hallottak, sokat láttak, és mégsem hittek. Szeretett testvéreim és testvérnők, hadd járuljunk az Úr elé hittel és bizalommal. Jön, aminek jönnie kell, még ha nem is látunk jeleket és csodákat, de hiszünk azoknak a szavaknak, amelyeket hozzánk intézett ezekben az utolsó napokban. És úgy gondolom, hogy az Úr nem mulasztotta el megadni az ő szavát, megajándékozni az ő szavával, és nem mulasztotta azt sem el, hogy jelek és csodák történjenek még a mi napjainkban is, mint a kezdetben. És mi nem írhatjuk elő neki, hogy mit, hogy tegyen. De hadd legyünk álhatatosok az íkében, hadd maradjunk meg az íke fényében, amelybe ő bevezetett bennünket, és hadd ragaszkodjunk az íkéhez, hogy tudjuk, hova tartunk, vagy hol kötünk ki. Aki nem jár világosságban, az nem tudja, hogy hova megy, hova tart. Mi pedig hadd járjunk a világosságban, hogy tudjuk, hová megyünk. Dicsőség és hála legyen az ő dicsőséges nevének. És így tegyünk ma este, testvérem és testvérnők, mert azért jöttünk össze, hogy dicsőítést és tiszteletet szerezzünk az ő dicsőséges nevének. Hadd álljunk fel közösen, és imádkozzuk, és kérjük az ő áldását. Hűséges Urunk, újra összegyűltünk itt ma este, ami Urunk Jézusunk nevében. Teljes szívünkből köszönjük a te drága és szent ígédet, amelyet azokban a napokban kijelentettél. És hűséges Uram, milyen kevesen követték, és milyen kevesen hittek benne. Uram, látjuk, hogy napjainkban is csak kevesen vannak, akik hisznek a te szavaidnak. Noha hatalmas jeleket és csodákat tettél, noha hatalmasnak bizonyultál, mégis kevesen vannak, Uram. De ajándékozz meg kegyelemmel azokat, Uram, akik hisznek, ajándékozz kegyelmet azoknak, akik még megmaradtak. Ó, hűséges Istenem, hozzád könyörgök, ajándékozz meg kegyelemmel engem, ajándékozz meg mindnyájunkat kegyelemmel ezekben a napokban, Uram, hogy felemeljük rád tekintetünket, és ragaszkodjunk, Uram, ahhoz, amit mondtál, mert a te ígéd szellem és élet, Uram, úgy, ahogy mondtad. Mert én nem magamtól kifolyólag szóltam, hanem az Atya, aki én bennem van. Igen, én Istenem, teljes szívünkből hiszünk neked. És te végrehajtottad a megbízást, és elvégezted azt, amire el lettél küldve, hogy megtedd. Hadd tegyük meg mi is, vigyük véghez azt, amire elrendeltél minket, Uram. És te azt mondtad olyan csodálatos módon, hogy ez a küldetés örök életet jelent. Ó, Uram, köszönjük neked, hogy teljes szívünkből hihetjük, hogy örök élettel megajándékoztál bennünket. Dicsőség és hála legyen neked. Légy továbbra is velünk, Uram, most ezekben az órákban is. Áld meg mindazokat, akik ma este itt vannak, és áld meg azokat is, akik nem lehetnek itt, Uram. Hiszünk neked, és bízunk benned teljes szívünkből a Jézus nevében. Amen. Frank testvér. Nos, szívünk mélyéből hálásak vagyunk az Úrnak. A mai nap egy csodálatos nap volt számunkra. Biztosan észrevettétek ti is, a szombaton benne volt az újságban, hogy a testvérnők, vagy a két iraki testvérnő közülünk volt néhány problémája, különösen az egyiküknek, és azt is tudjátok, hogy amikor valaki a német törvényszékek és gyámhatóságok és hivatalok malmai közzé kerül, akkor megőrölnek, amit csak lehet. De Isten segítségével megmutatta nekünk a helyes útat, elindultunk rajta, és ma már az édesanyja birtokában van a gyermekének. Ez egy abszolút csodatétel. Még mindig nem tudjuk elhinni, felfoghatatlan. Az első tárgyalás ma reggel volt, 8 órakor, és ezen a tárgyalásom én magam voltam a bíró. Igenis, így történt. És a fiatalkorúak bírája és minden érintett meghallgatott, és ez nagyon-nagyon jó volt. És ma délután átvettük a gyermeket, és ma este szeretnénk az Úrnak szentelni. A testvérnők mindhárman letérdeltünk, mikor is volt ez, tegnap este, vagy tegnap előtt este. Amikor fiatalabb volt, a fiatal testvérnő mindig elment az összejövetelekre, és szolgált az Úrnak. Azután pedig, mint mi mindnyájan, egy kicsit a saját útját járta. És ő tudja, hogy az Úr erővel vezeti vissza az ő útjára. És én azt mondtam neki, nézd, te egy anya lettél most, és aggódsz a gyerekedért, küzdesz, meg akarod kapni, tartani, mert anya vagy. És azt mondtam, és mi van Istennel, hiszen ő az atyád, és ő még jobban aggódik, te érted. Értsd meg, hogy Isten mit tartogat, mit szánt el veled. Ez a testvér, aki most itt ül, egy nagyon kedves gyermeke Istennek, ez igaz. És mindhárman letérdeltünk, és imádkoztunk, és az Úr jelenléte ott volt. És így ma az Úrnak fogjuk szentelni ezt a gyermeket, és hisszük, hogy meg is lesz áldva. Az édesanyja ma beszélt a gyermek édesapjával, és ha Isten is úgy akarja, hamarosan együtt lesznek. Nem mehetünk bele a részletekbe. Néha az útak egy kicsit másképp alakulnak, mint általában szoktak, de az út visszavezette őket az Úrhoz. És akkor már nem kérdezitek, hogy miért és hogyan, hanem hálát adtok az Úr csodálatos vezetéséért. Aztán először van közöttünk ma egy másik testvérnő, itt ül elől az olasz testvérünkkel, és ő hallotta, hogy imádkozzunk itt a betegekért is. És mi ezt valóban meggyőződésből és teljes szívünkből tesszük, és hisszük, hogy Isten kiáll az ő szava mellett. Ha nem tévedek, a testvérnő a CSSR-ből jön, aki itt ül az oldalvonalban. Ő egy ideje meggyógyult a fejében lévő rákból és valami hasonlóból. Most pedig valószínűleg valami más a szívügye. És amikor utána imádkozunk, akkor jöjjenek azok előre, akiknek van hitük, és tudják, hogy az Úr kiáll az ő szavához. A János evangéliumából már együtt olvastuk, hogy sokan nem hittek a csodák ellenére sem. És vannak emberek, akik még ebben az időben is hisznek a csodákban. De az is igaz, hogy a csodákban való hit még senkit sem üdvözített. Ellenben a Jézus Krisztusban és Isten hatalmában való hit által történik a megmentés, a gyógyulás és a kegyelem csodái. Ez a helyes dolog, amit tennünk kell. Sokan több mint meglepődnek majd azon a napon, mert csak a csodákban korlátozott hitük volt, amikor nincsenek ott, vagy azok között, ahol gondolták, hogy lesznek. A bibliai sorrend nem csak a legjobb, hanem az egyetlen helyes is. Mi nem csodákban hiszünk, hanem Istenben hiszünk, aki kiáll az ő szava mellett, és aki képes csodákat tenni. Hisszük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hogy nem tagadhatja meg, nem változtathatja meg önmagát, és hogy ő kiáll az ő szava mellett. Legyen, hogy Isten áldássá tegye számunkra ezt az ígét, amelyet már figyelmesen meghallgattunk. Talán röviden elmélyedünk még benne, és utána imádkozni fogunk. Itt a János evangéliumában mindannyian végigolvastuk a 12. fejezetet. Éppen most vagyok emlékeztetve arra, látom, hogy a testvérnőnek kendő van a fején. Meg lehet, hogy a szívében arra gondol, hogyha egy kicsit jobbra néz, onnan, ahol ül, hogy a többi testvérnők itt fejfedől nélkül ülnek, vagy vannak. Nos, ne tűnjön ez furcsának neked, mert a fejkendőt nem írja elő a Biblia. Sőt, szó szerint azt írja, hogy a hosszú haj adatott a nőnek elfedésre vagy fátyolnak. Én tudom, hogy egész Kelet-Európában, mindenhol, akár Jugoszláviában, akár CSSR-ben, akár Oroszországban, akár Romániában, akár hol, egészen Indiáig, az emberek mindenhol fejfedőt viselnek. De ez egy katolikus szokás, és nem bibliai tanítás. Ezt csak azért említem meg, hogy ne árnyalja be a hitedet, testvérnő, hogy ne gondolj arra, pillanat, ha ezek itt nem azt teszik, amit Isten szava mond, akkor hogyan válaszolhatna Isten? Minden bizonnyal, hogy Isten szavai szerint járnak el itt a testvérnők, amennyire csak tudnak, és én mindkettőtöknek megadom a Szentírásból azon ígeverseket, hogy elolvashassátok őket, és ezt csak azért teszem, hogy elhárítsak egy akadályt, hogy semmi se álljon a hitetek útjába. Nem akartam kitérni erre, és mégis emlékeztetve lettem rá. Az első Korintusbeliekhez írt levél 11. fejezetének 3. versében ez áll. Azt pedig szeretném, ha fontolóra vennétek, hogy minden férfi feje a Krisztus, az asszony feje pedig a férfi, a Krisztus feje pedig Isten. Minden férfi, aki fejfedőt visel, amikor imádkozik, vagy profétikusan beszél, meggyalázza ezáltal az ő fejét. Ellenben minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétikusan beszél, meggyalázza ezzel a maga részéről a fejét. Ettől az egy verstől kiindulva, ha nem lenne egy második is, mindenkinek jogában állna fejkendőt, vagy zsebkendőt, vagy sálat, vagy akár egy köppenyt tenni a fejére. Csak hogy ehhez a vershez viszonyítva még el kell olvasni a 12. és 13. verset is. És itt az áll írva a 13. verstől, ítéljétek meg magatoknak, illik-e egy nőnek vagy nőhöz, hogy leplezetlenül imádkozzon Istenhez, és nem tanít-e már a ti természetes érzésetek is arra, hogyha egy férfi hosszú hajat visel, az gyalázatos vagy szégyenletes számára. Miközben, ha egy nő hosszú hajat visel, az megtiszteltetés számára, mert a hosszú haj fátyolként adatott neki, vagy takaróként. Ez Isten szava. Valami más egyebet nem tudunk mondani. Bárki viselhet kalapot, bárki viselhet fejkendőt, nem igaz? Ezt mindenki megteheti, ahogyan csak akarja. De aki teljesíteni akarja Isten szavát, az növessze hosszúra a haját, mert ahogyan a lábak a járásra, a fülek a hallásra, és a szemek a látásra szolgálnak, úgy az asszony hosszú haja is elfedésre adatott, vagy fátyolnak. Hiszen nem tehetem a lábam a zsebembe, és egyúttal járjak is, azt nem működik. A hosszú haj az asszonynak elfedésül vagy fátyolul adatott. Ezt csak azért mondom, hogy az akadály Isten segítségével már az első este el legyen hárítva, drága testvérnő. Szeretetben történt, és így is lett megértve. Itt a János evangéliumában becses gondolatokat hallottunk már. Jézus azonban nagy fennhangon kiáltotta, aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Egy hívő ember hite mindig az egy igaz Istenben vetett hit, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. A továbbiakban így folytatódik. Én világosságként jöttem el a világba, hogy mindenki, aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem engedelmeskedik azoknak, azt nem én ítélem el, mert én nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot, hanem, hogy megmentsem a világot. És aki megvet vagy elutasít engem, és nem fogadja el az én szavaimat, annak megvan a maga bírája, nevezetesen az általam hirdetett íke. Az lesz az ő bírája az utolsó napon. Az íke maga. Mert én nem önmagamtól kifolyólag beszéltem, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő adott nekem megbízást arra, hogy mit mondjak és mit szóljak. És én tudom, hogy az ő megbízatása örök életet jelent. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Ó, bárcsak ez az íge, rám és ránk is vonatkozhatna, akik hirdetjük az Úr ígéjét. Hogy nem mi legyünk a beszélők, hanem hogy Isten beszélgethessen és cselegethessen általam és általatok, akik az ő ígéjét kezeljük és az ő megbízatásában állunk. Miért? Mert csak így állhatunk meg Isten előtt. Jézus, mint az ember fia, próféta volt. És mint próféta, azért lett elküldve, hogy az írás beteljesedjék rajta keresztül. Ebben az ő emberi lényében imádkozott, tusakodott, és könyörgött, az ő viselkedésében embernek találtatott. Isten volt ő benne, hiszen Isten szellem, és mint szellem Isten lakozást vett ebben a húsvértestben, és ezért mondhatta a mi Urunk, aki engem hallgat, az nem engem hall, hanem azt, aki elküldött engem. És aki engem lát, az nem engem lát, hanem azt, aki elküldött engem. Sőt, még azt is mondhatta, hogy aki engem lát, az az atyát látja. Ő hirdette az ígét, és azt mondta, nem azért jöttem, hogy ítéljek, hanem, hogy szabadulást hozzak. Hogy üdvözítsek, hogy megváltsak, hogy kegyelmet és üdvösséget hozzak. De ugyanakkor kijelenti azt is, hogy aki nem hisz az ő szavának, azt nem ő fogja megítélni az utolsó napon, hanem az általa hirdetett íge. Ez is nagyon fontos, egy nagyon fontos kijelentés. És azután jön a legfontosabb, amely így hangzik. És én tudom, hogy az ő megbízatása örök életet jelent. Nem csak csodákat és jeleket, nem csak gyógyításokat, nem csak tanítást, nem csak példázatokat, hanem mindennek az összes összegét, az örök életet azoknak, akik hisznek Isten fiában, hogy ő a mi szabadítónk és megváltónk. Az Istentől kapott valódi megbízatás nem csak a tanításhoz kapcsolódik, nem csak egy felismerés, nem csak egy új közösségi mozgalom, hanem isteni tanítás, Istennel való közösség és örök élet azok számára, akik elfogadják és befogadják Isten ígéjének hirdetését. És ez nagyon határozottan jellemzi az Isten nevében történő közvetlen ígehirdetést. Ezt nagyon hamar meg lehet állapítani, és különösen ezekben a napokban, amikor az emberek valójában mindenféle dolgokra specializálódnak. És őszintén szólva nem tudom, hogyan kategorizáljam azt, amit mondanak, és amit ők maguk állítanak. De az az ember, aki szem elől téveszti a lelkek üdvösségét, és az emberiség üdvösségét, és beleveti magát a különleges meglátásokba és a saját tanításokba. El fog vesződni abba, és egyetlen léleknek sem fogja megmutatni, tudni a Krisztushoz vezető útat. És ez esetben elvesződik a puszkalom és minden, ami Isten küldetéséhez tartozik. Nevezetesen az üdvösség, az üdvrejutás hirdetése. És éppen ezért nem is csodálkozom igazán, amikor most ezt az ígét olvasom, és arra gondolok, hogy mindazok, akik eltértek Isten ígéjétől, még ha Isten prófétájának nagyszerű szolgálatára hivatkoznak is, de engednek a saját gondolataiknak, miközben azt mondják, hogy a kegyelem ideje már véget ért, vagy lejárt, és még sok minden más egyebet is. Itt pedig azt olvassuk, és én tudom, hogy az ő megbízatása örök életet jelent. Nincs olyan isteni megbízatás, amely csak egy különleges kinyilatkoztatáson, ismeretelméleten, vagy tanításon alapul, vagy azt támasztja alá, hanem az isteni megbízatásban az a lényeg, hogy az emberek bejuthassanak Isten országába, és részesüljenek az örök életben a Jézus Krisztusban vetett hitáltal. Igen, erre mindannyian mondhatunk egyszer egy amment, mert ez így van. A továbbiakban így folytatódik. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogy az Atya mondta nekem. Nem csak egy feltételezés, hanem Isten szavai lettek közhírétéve az Úr részéről. Az összes próféta által is Pál apostol azt írja, az ígét, amelyet hirdettünk nektek, ti nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem mint Isten szavát, ami csak ugyan az is. És ez nem csak egy állítás, egy kijelentés, hanem ezeknek a szavaknak isteni súlyuk, jelentőségük van. És amikor a Galata első fejezetében azt mondja, az evangéliumot nem egy tanfolyamon tanultam, és nem is emberektől hallottam, hanem egy Istentől kapott kinyilatkoztatás által. Akkor az egészen más, mint amit az emberek gondolnak, hogy meg kell tenniük. Két bibliai íge szakasz tartozik ehhez a vershez, amelyben ez áll. Aki elküldött engem, vagy adott nekem megbízatást arra, hogy mit mondjak, és mit szóljak. És én tudom, hogy az ő megbízatása örök életet jelent. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Hadd lapozzunk a 17. fejezethez, és itt az örök életről áll írva a 17. fejezet 3. verse. Az örök élet pedig abban áll, hogy elfogadjanak, vagy felismerjenek téged, az egyedüli egy igaz Istent, és azt, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Éppen az elő gondoltam úgy erre, és csendesen kimondtam magam előtt, hogy azok az emberek, akik csak hallottak Istenről, nem ismerik őt. És ő sem ismeri ezeket az embereket. De azok az emberek, akiket ő elhívott, akikhez szólt, akiknek kinyilatkoztatta magát, azokat ő felismerte előzőleg, és ők is felismerték őt egyúttal. Már most képzeljétek csak el magatoknak, ha az örök élet, ahogy ez a vers itt mondja, attól függne, hogy felismertük-e, attól függ tulajdonképpen, hogy felismertük az Istennel és a Krisztussal való összeköttetés. Mert itt ez áll, mindazonáltal ebben áll. De hiszen mindannyian tudjátok és ismeritek az ellenérveléseket. Az érvelések egyáltalán nem léteznek számunkra, hanem az élő Isten csodálatos kinyilatkoztatásáról van szó, amelyek kegyelemből megajándékozott bennünket. Felismerjük őt, az egyedüli egy igaz Istent, Ábrahám, Izsák és Jákób Istenét, az összes proféták Istenét, sőt az egyetlen létező Istent. És felismerjük Jézus Krisztust, ami Urunkat, aki elküldött, akit elküldött, emberi alakot öltött, akiben megbékélt minket önmagával. Látjuk tehát, hogy Istennek ki kellett nyilvánítania magát húsban, hogy megváltson minket, akik húsban vagyunk, de ő mégis Isten maradt az örökké valóságig. Egy másik íge, amely úgy szintén ide tartozik, és amely valóban nem szorul értelmezésre, az első János 5. fejezetében található. Első János 5. fejezet, és itt az áll írva a 19. verstől. Mi tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy Istenből vagyunk. Igen, helyes. Tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy Istenből vagyunk, és az egész világ ellenben szörnyű állapotban van. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten fia eljött, és értelmi ítélő képességet, belátást adott nekünk, hogy felismerjük az igazat, a szava hihetőt, és mi a szava hihetőben, az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz, a szava hihető Isten és az örök élet. János evangéliumának 17. fejezetében ez áll, hogy megismerjenek téged az egyetlen egy igaz Istent. Itt pedig azt olvastuk, és értelmi ítélő képességet, belátást adott nekünk, hogy felismerjük a szava hihetőt, és mi a szava hihetőben, az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz, a szava hihető Isten és az örök élet. Nos, akinek van kedve egy kicsit elgondolkodni ezen, vagy esetleg kérdései vannak, nos, tegye fel azokat az apostoloknak és az Úrnak. És minden, és úgy van, hogy mi minden szavát elhisszük az Úrnak, ahogy meg van írva. Szeretnék még nagyon röviden a Lukács evangélium a 18. fejezetéhez kapcsolódni. A gyermekek megáldása kapcsán nagyon hangsúlyossá vált számomra az itteni íge, majd az is, ami előtte és ami utána következik. Amint tudjátok, ami Urunk egy mindenre kiterjedő szolgálata volt. Alapvetően ő nem volt részrehajló, semmilyen tekintetben, hanem alapvetően minden szolgálatotban elvégzett. Amikor gyógyításra volt szükség, akkor gyógyított. Feltámasztotta a halottakat, meggyógyította vagy megtisztította a leprásokat, meggyógyította a vakokat, meggyógyította a betegeket, megdorgálta vagy rendre utasította a farizeusokat. Minden helyzetben. Az ő szolgálata nem volt egyoldalú, annyira széleskörű volt, hogy mindent magába foglalt. Néha előfordul, hogy a testvéreknek egy nagyon specifikus szolgálatuk van. Valaki megkérdezte tőlem Norvégiában vagy Finnországban volt a legutóbbi utazásomon, hogy helyes lenne, hogy az emberek mind összeesnek, amikor egy bizonyos evangélista megérinti őket. És én azt kérdeztem, tényleg mindannyian összeesnek? Az elsőtől az utolsóig mind összeesnek. Igen, mondom én, akkor már ezzel a gondolattal és várakozással mennek előre, hogy összeesnek. Előkészültek rá. És tovább kérdezi, meg lehet-e, hogy ez Isten ereje lenne? Nos, Isten ereje azonban nem dönt le senkit, hanem Isten ereje felemel bennünket. De ezeket a dolgokat az emberik kezelik a maguk módján. És az a valóság, hogyha 100 ember, én magam is láttam, nem most Norvégiában, de időnként én is járok valahol, és nem mondom el nektek, de időnként látom, hogy mit végeznek a vallási térpiacon. És az a valóság, hogy az evangélisták kinyújtják úgy a kezüket, és az emberek tényleg összeesnek. De hátul már készen létben állnak nők és férfiak, akik felfogják őket, és nagyon finoman leteszik őket. Úgyhogy voltak éppen senki sem esik igazán össze. Egyikük sem vállalja ezt a kockázatot. Már megtették az előkészületeket, látszik, hogy nem igazán bíznak Istenben, és ez abból is kiderül, hogy hátul állnak jobbra és balra, és csak arra várnak a pillanatra, cak, és magam szemtanúja voltam, cak, aztán felkapják őket, nagyon elegánsan, mint egy gyereket, mint egy csecsemőt, akit szépen letesznek aztán. Így teszik le őket, és aztán a többiek egyenként felemelik őket, hogy helyet csináljanak a következőknek. És így telik ez az egész szereplés. De mindennek semmi köze Istenhez és az ő szavaihoz. És csodálkoznátok, de volt egy ember, aki most már az Úrnál van, és nagyon nagy csodatevő ember volt, és Isten a legnagyobb csodákat és jeleket tette. És ez az ember maga egy szemvényvesztő, egy csaló volt, és én ismertem azt az embert, aki szembesítette őt a történtekkel. Oda jött egy ember, akinek nem volt lába, csak a csonkja volt a térde fölött, és őt aztán bevitték, behozták, és ez a jó ember ránézett, és azt mondja, milyen magas akarsz lenni, a lábaid ugyanolyan hosszúak lesznek. És ő azt mondja, ami engem illet, 1,78 méter, csak hogy most már egy méretet adjunk. És azt mondja, rendben, legyen meg az 1,78 méter. Elküldi a testvéreket, vesznek egy öltönyt, ezek felöltöztetik ezt az embert az öltönybe, és vissza, és idehozzák. És akár hiszitek, akár nem, a filmben láthatjátok, hogy ennek az embernek hosszúra nő a lába, és az öltöny tökéletesen passzol, a nadrág, meg minden. Csak hogy ez az egész dolog trükkfelvétel volt, és semmi köze nem volt a valósághoz, vagy a realitáshoz. És amikor az egyik alkalmazott megnézi, azt mondja neki, figyelj, miért csinálod ezt? Ez nem helyes Isten előtt. És aztán azt mondja a másik, szerinted az emberek elhitték volna, elhihették volna, ha nem így csináltuk volna? Nos, azon a napon sokan jönnek majd, és sok mindent fognak mondani, vagy sok mindennel érvelnek. Ezekről a dolgokról szívesen lemondunk. Itt nem alkalmazunk semmi trükköt és semmit, ha csak Isten nem teszi meg. És nem hiába várunk, ami Istenünknek ma is ugyanolyan hatalma van. Itt látjuk, ha egymás után nyitjuk ki a fejezeteket, az Úr megbocsájtotta a bűnöket, megszabadította a megszállottakat, meggyógyította a betegeket, megáldotta a gyermekeket, alapvetően mindent megtett, elintézett, amit eléje hoztak. És amikor ez a gondolat eszembe jutott, csak arra gondoltam az előbb, ó, hűséges Uram, bár csak ilyen széles körű szolgálatot végezhetnél a te tested, a te gyülekezeted által, ezekben az utolsó napokban, minden területekre kiterjedően. Nézzétek! A 18. fejezet elején, vagy csak a 6. vagy a 7. verset, ha elolvassuk, vagy ezért a 7. verset, nem kellene tehát Istennek is igazságosan cselekednie az ő választottaival, azokkal, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, még ha hosszú tűrő is velük szemben? Én mondom nektek, hogy ő hamarosan igazságot fog szolgáltatni nekik. De vajon az ember fia talál-e hitet a földön az ő eljövetelekor? Nem csak valamilyen hitet, hanem azt a hitet, az ő benne és az ő szavában való hitet. Ő igazságot fog szolgáltatni a választottaknak, ez az egyik gondolat. Most pedig olvassuk közvetlenül a 9. verset. Ezután a következő példázatot is előterjesztette némelyeknek, nevezetesen azoknak, akik meg voltak győződve a saját megigazultságukról, és megvetéssel néztek le másokra, vagy a másikra. Elment két férfi fel a templomba imádkozni. Az egyik egy farizeus volt, a másik pedig egy vámszedő. Nos, mindannyian ismerjük ezt az imádságot, és ráébredünk, hogy a mi Urunk hogyan váltott témát, hogyan szolgáltatott igazságosságot minden hallgatójának, mennyire meg tudta mondani a dőfösöknek, az elbízakodottoknak, ami megilleti őket, az alázatosoknak, hogy felmagasztalja őket, a dőfösöknek, hogy megalázza őket, a betegeknek, hogy meggyógyítsa őket, az elveszetteknek, hogy megmentse őket. A mi Urunk minden helyzetben, szolgálatának minden napján tudta, hogy mit kell mondania, mit kell tennie, hogy megfeleljen a hallgatók szükségleteinek. És egy ilyen szolgálatot kívánok magamnak és nekünk mindannyiunknak kegyelemből, hogy az Úr minden szükségletet kielégíthetne. milyen szépen vannak ezek itt megfogalmazva. Ezután a következő példázatot is előterjesztette némelyeknek, nevezetesen azoknak, akik meg voltak győződve a saját megigazultságukról, és megvetéssel néztek le másokra. Nos igen, ez az, ami ma is megtalálható, nem többé, de nem is kevésbé. És folytatódik a következő példázattal. Ő nem ment oda senkihez személyesen, és nem mondta, hogy figyelj, te ilyen vagy, amolyan vagy, lenézel másokat, most felolvasom én neked a lévitákat, hanem szépen becsomagolta az egészet példázatba, majd továbbadta a csomagot, hogy az emberek kinyissák és átéljék ezzel a meglepetésüket. Mert a következő példázat van itt megírva tovább. Mindenütt ott, ahol egy példabeszédről van szó, ott a megfelelő tartalom is benne van, vagy bele van csomagolva ebbe a példabeszédbe. És akkor azt is tudjuk, hogy aki itt van, ahogy írja, verte a mellét, a vámszedő viszont távolabb állt. Az még előre sem ment az oltár elé, hanem egészen hátul maradt megállva. Amikor meghallotta az előbbi imádságot, elveszítette minden erejét. Egészen hátul maradt, és amikor befejezte, csak nézett a távolból, és azt mondta, verte a mellét, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Én mondom nektek a 14. vers, ez az ember megigazulva ment le a házában, egészen másképp, mint ahogy ez az esetben a másik, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Közvetlenül ezután következik a gyermekáldás. Az emberek oda vitték hozzá kisgyermekeiket is, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt látták, durván vagy barátságtanul rendre utasították őket. Jézus azonban magához hívta őket, és ezt mondta, engedjétek ti csak hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket ebben, mert az Isten országa a hozzájuk hasonlóknak lett szánva vagy meghatározva. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, az minden bizonnyal be sem megy oda. Az Úr már egy nagy tanulságos kapcsolt össze a gyermekek megáldásával és a tanítványok reakciójával. Egy hatalmas nagy leckét. Nem azt mondta, figyeljetek csak ide, mit csináltok ti itt? És nem tartott egy erkölcsi prédikációt, hanem azt mondta, figyeljetek, bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy aki nem úgy fogadja be az Isten országát, mint egy gyermek, mi is volt a helyzet? Az édesanyák felismerték, hogy az Úr képes megáldani, meggyógyítani, megmenteni és segíteni. Az egész igyekezetükkel aztán azt akarták, hogy az Úr áldja meg az ő gyermekeiket. És az igazi anyák mind a mai napig ezt akarják, hogy az ő gyermekeik meg legyenek áldva az élő Isten áldásával. Az emberek azért hozták a kisgyermekeiket, hogy megérintse őket, hogy megáldja őket. A tanítványok pedig azt gondolták magukba, de hiszen éppen elég más dolga van, mit értenek ezek a gyerekek az egészből. De hiszen nem a megértésről van szó, volt szó, hanem arról, hogy megáldja őket, Istennek legyenek oda szentelve. Az Úr pedig kiadja a leckét a felnőtt, és azt mondja, amennyiben nem úgy fogadjátok el, nem úgy teszitek magatok évá Isten országát, mint ezek a gyermekek, akkor bizonyosan nem mentek be oda. Nekik megvolt a maguk elképzelése. Itt azonban a megszentelésről, az áldásról, az Istenhez való hozzátartozásról volt szó. És ez az, amit az Úr megtett akkor, és tudtunkra adja nekünk is a leckét. Az Isten országa országa a hozzájuk hasonlóknak lett szánva, vagy meghatározva, ahogyan az édesanya szíve hozza a gyermeket az Úrhoz. Nos, amennyiben így vezetjük el az embereket Isten országába, úgy érzünk irántuk, mint ahogyan egy anya érez a gyermeke iránt. Megértettük az értelmét, a jelentőségét, mert nem olyan magas szinten van, hogy ne foghatná fel mindenki. Egy kicsit el van rejtve, ugyan olvassátok csak el, hogy mi áll itt írva még egyszer. Jézus azonban magához hívta őket, és ezt mondta: engedjétek a gyermekeket hozzám jönni, és ne akadályozzátok meg őket ebben, mert az Isten országa hozzájuk hasonlóknak, a velük egyenrangúaknak lett szánva vagy meghatározva. Nos, vajon a csecsemők vagy a kisgyermekek egyedül jöttek-e, vagy a szüleik vagy az anyjuk hozta őket? Mi ugyan szeretnénk, ha az emberek beleszületnének Isten országában, csak hogy előbb úgy van, hogy le kell ülniük a székekre. Előfeltétel, hogy előbb be legyenek hozva. Ezeket a gyermekeket az édesanyjuk hozta, hogy az Úr megszentelje őket, hogy megáldja őket. És itt szó szerint azt mondja: ne akadályozzátok őket abban, mert az Isten országa a hozzájuk hasonlóknak lett szánva. Elhozták őket egy kívánsággal, a szívükbe hozták őket, azzal a kívánsággal a szívükben hozták őket, hogy az Úr, aki már sokakat megáldott, őket is megáldja. Ez az alapgondolat, nem csak az, hogy egy gyermekavatást vagy áldást gyakoroljunk. Isten országa hozzájuk hasonlóknak, a velük egyenrangúaknak lett szánva vagy meghatározva. Így kell tehát az embereket Isten országába bevinni, imádkozva, és az Úr elé vinni, hogy megmentse őket, megáldja őket, sőt magának felszentelje őket. Ez az, ami itt bele van foglalva ebben a leckébe. Az gyerekeket elhozták, nem egyedül jöttek, az Úrhoz vezették, vitték őket, ő pedig elfogadta őket, és meg is áldotta őket. És itt az van írva: bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, az bizonyosan be sem megy oda. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon minket ismét kegyelemmel, hogy olyan emberekké válhat, amilyeneket Branham testvér ebben a két prédikációban leírt. Kifejti a gondolatot és megkérdezi: honnan jön a vetőmag? És azt mondja: a vetőmag a testen keresztül szaporodik, és a test a gyülekezet. A gyülekezet. Isten tehát fel akarja használni a gyülekezetet arra, hogy elültesse az ő ígének vetőmagját bele, hogy felszólítsa az embereket, hogy fogadják be ezt a vetőmagot a szívükbe, és hatoljanak át az Istennel való új életre. Az Úr meg fog ajándékozni minket, nekünk, minket ezzel. Milyen csodálatos, hogy nyitott szívvel, belső egyetértéssel olvashatjuk Isten ígéjét, hogy belsőleg egyetértünk vele, és azt mondjuk: Uram, ma te szóltál hozzám a te ígéd által, és a te szellemed által. Valamit tenni akarsz velem, mi velünk. Mi annyira ügyetlenek vagyunk, amennyire csak lehet, és szinte azt kellene mondanunk, mint Mária: hogyan legyen ez lehetséges, hiszen semmiről sem tudok, semmit. Mi nem tudunk semmiről, az igaz, de ismerjük azt, aki mindenről tud. Aki ismeri a mi szükségleteinket, a mi állapotunkat, aki olyan alaposan ismer minket, mint ahogy mi magunkat sem ismerjük. Ő, aki megvizsgálja szívünket és veséinket, azt mondja: a segítségetekre vagyok, megteszem bennetek. Ami Urunk azt mondta akkor, nem én teszem ezeket a cselekményeket, hanem az Atya, aki bennem lakozik, ő cselekszi az ő cselekedeteit. És amikor ma kimondjuk az áldást egy gyermek felett, amikor imádkozunk a betegekért, akkor nem mi cselekszünk valamit. Mi csak imádkozunk. A cselekvés Istentől jön. A szabadulás, a gyógyulás, az áldás, a megszentelődés minden Istentől jön. Azonban mi vagyunk azok, akik az embereket az Úrhoz visszük, ahogy akkoriban az anyák vitték az Úrhoz a gyermekeiket. Úgy visszük az Úrhoz mindazokat, akik Isten gyermekei vagy azok akarnak lenni, és imádságos kézzel visszük őket az ő kegyelmi trónja elé. És azt mondjuk, Uram, mi most elhozzuk neked ezt a gyermeket, ezt a testvérnőt, ezt a testvért, te tudod, hogy kinek mire van szüksége. Az embereket az Úr elé visszük, elhozzuk őket. Ő az, aki megment, meggyógyít, megszabadít, megállt, megszentel. Csak hogy nekünk, neked és nekem, nekünk kell elvinnünk ezeket az embereket, akik valahogyan követni akarják az Urat. Nekünk kell elvinnünk őket hozzá hittel, imádságos kézzel. Akkor minden jól fog menni. Senki ne legyen közöttünk, aki azt mondaná, igen, de ez mégsem lenne helyes. Senki ne utasítsa vissza. Abban az időben a tanítványok jó szándékúak voltak ugyan, mert de ezzel csak meg akarták gátolni őket. Az Úr pedig visszautasította őket, és azt mondja, egy pillanat, az Isten országa a hozzájuk hasonlóknak lett szánva, vagy meghatározva. Hadd jöjjenek csak hozzám. Ide jöhet egy ember az utcáról. A legnagyobb bűnös is bejöhet ide. Bárki bejöhet ide, a legkisebbtől a legnagyobbig, és mi nem utasítunk el senkit, mindannyiukat az Úr elé visszük imakezeken. És csak akkor lesz megfelelő a hozzáállásunk. Miért adta az Úr éppen előzőleg a példabeszédet az önelégült emberről, aki lenézett másokat? Az ilyen emberek még csak el sem jönnének, hogy valakit az Úrhoz vezessenek. Ők a maguk jó mércéje szerint végzik az imádságukat, aztán kész másokra lenézően gondolnak, nem az Úr ügyét tartják szem előtt. Azok az emberek, akik valóban kegyelemben részesültek, nem gondolnak imádság közben lenézően másokra, hanem az Úr ügyét tartják szem előtt, miközben feltekintenek ő rá hittel vagy hitben. És ez az, amit ma este meg akarunk tenni.